4:11, folytatjuk Nagy Andrással, az Erste elemzőivel, európai és amerikai gyors jelentési körképpel. Ugye összességében a második negyedév hogy sikerült, kezdjük talán az Egyesült Államokkal, mi az, amit kiemelnél, és mi az, ami mondjuk akár számodra is meglepetés volt, hogy nem sikerült olyan jól?
Összességében Amerikában és Európában is jól sikerült a gyors jelentési szezon. Ugye Amerikában már a vállalatok 90%-a jelentett, és Európában is 75% fölött állunk. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagyjából véget ért a gyors jelentési szezon. Hogyha Amerikát nézzük, akkor egy ilyen átlagosnak mondható 10%-os profit növekedés volt összességében. Amit talán nem meglepő az az, hogy az energiaszektor az ismét kimondottan jól teljesített. Ugye ez igaz mind Európára, mind pedig Amerikára. Itt ugye elsősorban a nagyon magas üzemanyagár volt az, ami felfelé húzta a szektornak a teljesítményét. Ugye, hogyha év per év alapon összehasonlítjuk, akkor azt lehet elmondani, hogy körülbelül 60%-kal volt magasabb az átlagos olajár, tehát az átlagos WTI-ár a második negyedévben, mint a tavalyi második negyedévben. Ez egyébként számszerűen 108 dolláros átlagárat jelentett ebben a negyedévben, és mindenképpen ez volt az egyik ilyen kiemelkedő szektor a gyors jelentések közül. Hogyha az érdekességeket nézzük, akkor szerintem érdemes megemlíteni Európában a közműszektort. Ugye a közműszektornál megszoktuk, hogy az ilyen picit ilyen unalmas, kicsi növekedést tud felmutatni. Hát ez most abszolút nem volt így. 70%-nál nagyobb mértékben nőtt a szektornak az árbevétele Európában. Ugye itt emögött az húzódik meg, hogy a gázzel, illetve az elektromosnak áramnak az ára az nagyon nagy mértékben növekedett, és ugye ez okozta azt, hogy itt az árbevétel az ilyen mértékben tudott nőni. Hogyha áttérünk az eredmény oldalra, akkor itt a közműszektornál már messze nem láthatunk ekkora növekedést, mindössze 4%-os volt az adózott eredmény növekedésük, tehát azt lehet mondani, hogy épp hogy csak sikerült áthárítani a magasabb költségeket, a magasabb árakat a fogyasztókra. Ugye ezzel kapcsolatban például ma reggel jött ki az E.ON-nak a negyedéves eredménye, amelyben egyértelműen látható volt, hogy például nekik ez az áthárítás ez nehézségeket okozott, hiszen azzal számolnak, hogy csak néhány hónapos távon tudják a magasabb árakat áthárítani a fogyasztókra, és emiatt például még náluk a második negyedéves eredmény az viszonylag gyenge lett. Ugye kérdezted, hogy mik voltak, amik ilyen negatív meglepetésekként lehet említeni. Szerintem például Amerikában a kommunikációs cégeknek egy része volt ilyen. Ugye itt elsősorban a közösségi médiával foglalkozó cégek, vagy éppen a streaming szolgáltatók. Ugye egy kettős hatás volt. Egyrészt jellemző volt az, hogy csökkent a felhasználó számuk, ami némi meglepetés volt, némileg várható volt, hogy végre magunk mögött tudtuk a Covidot, így két év után, és hogy az emberek elfordulnak ugye az online világból a valós világ irányába. Tehát részben várható volt, részben azért mégis a mérték az meglepetést okozott. A másik pedig az szintén itt a közösségi médiás cégeknél volt jellemző az, hogy nekik az árbevételük nagyon nagy részben az marketing bevételből származik, és viszont már a társaságok egy jelentős része készül arra, hogy egy gazdasági lassulás várható, sőt ugye Amerikában már csökkent a GDP, ennek megfelelően jellemző volt, hogy visszafogták a marketing jellegű kiadásaikat, ami ugye itt a közösségi médiás cégeket negatívan érintette, hiszen a legfőbb árbevételi forrásuk apadt el.
Ha mondjuk recessziós veszélyeket nézünk, akkor mely iparágak lehetnek a leginkább veszélyeztetettek? A gyors jelentéseikben utaltak-e arra, hogy milyen második fél éves kihívásokkal kell szembenézniük?
Az egyik ilyen az például a chipgyártók lehetnek. Ott elég gyakori volt az, hogy már visszavágták az éves terveket. Ugye legfrissebb az például a Micron, ugye nekik tegnap volt Amerikában gyors jelentésük, de például a Samsung is visszavágta az előrejelzést. Ugye ez részben hasonló tendencia, mint amire előbb utaltam, hogy egy ilyen Covid utáni kilábalás van, az elektronikai eszközök iránti kereslet is csökkent, ami még pluszba rájön ezzel a lassulási kockázatokkal. Tehát itt azért várható volt, én azt mondanám, hogy ezek a chip hiányat enyhülni fog, és ezzel összhangban romlanak például ott a kilátások. Ami még itt említhető, az például az autógyártóknál volt, hogy például a BMW hívta fel arra a figyelmet, hogy ők már azért egy nehezebb második fél évre számolnak, és szerintük azért elképzelhető, hogy a kereslet is kevésbé lesz élénk. Ugye az autógyártók eddig egy ilyen elég érdekes helyzetben voltak, nehezen tudtak autókat gyártani, ugye a folyamatos alapanyaghiány elsősorban a chip hiány miatt, de nagyon erős volt a kereslet az autók iránt. És ugye ez azt eredményezte, hogy kisebb darabszámot értékesítettek, viszont megtehették azt, hogy ezt a kisebb darabszámot magasabb áron értékesítik, illetve az eleve nagyobb profitot tartalmazó autók felé fordultak. Ugye úgy tűnik, hogy a következő időszakban viszonylagos egyetértés mutatkozik az autógyártók között abban, hogy a chip hiány az enyhülni fog, és ugye ehhez jött az, hogy a BMW viszont azt mondja, hogy viszont lehet, hogy a kereslet az kevésbé lesz erőteljes. Tehát ugye elképzelhető, hogy az autópiacon ez a nagyon erőteljes keresleti piac, ami eddig jellemző volt, ez meg fog változni a következő negyed években.
Ez a chip hiány enyhülni fog, ez azt juttatja az ember eszébe, hogy azért pár napja Tájván körül vannak keménykedések, ha más nem tengeri blokkád jellegű hadgyakorlatok. Van arról információ, hogy ez mondjuk a beszállítói láncokban újra akadozást okozhat? Tehát például Tájvánból vagy tájváni kikötőből elinduló szállítmányoknak nagyobbat kell kerülni, vagy esetleg ezzel adódnak már gondok?
Egyelőre ezekről még nem szóltak a gyors jelentések, és egyelőre még nem látszik az, hogy ez komoly fennakadásokat okozna, de mindenképpen ezért ezt figyelemmel kell követni, hiszen Taiwan a világ legnagyobb chipgyártója, hogy a félvezető piacon körülbelül egy 50%-os világpiaci részesedésük van, tehát hogy azt mindenképpen megérezni az egész világot, hogy a chipek ténylegesen elakadnának. Ugye néhány napja tartanak igazából ezek a kínai hadgyakorlatok, tehát ezért is sem érezzük szerintem még ennek a negatív hatását.
Még nagyon röviden az, hogy volt egy időszak, amikor persze mondjuk csak pár órára, de erősebb volt a dollár az euróval szemben, az befolyásolja egyébként a várakozásokat? Úgy értem, hogy újra erősödő, akár erősebb dollárra számítanak a piaci szereplők, vagy ez egyelőre kiárazódott?
Szerintem az egy átmeneti hatás volt. Egyre inkább azt látjuk, hogy az euró az magához tud térni, és ugye ez már szerepel a vállalatok előrejelzéseiben is, illetve hát ugye a vállalatok nagyon gyakran azért úgy adják meg az előrejelzést, hogy változatlan deviza árfolyammal kalkulálnak, éppen azért, hogy az előrejelzéseiknél ne jelenjen meg például az euró-dollár árfolyam ingadozásának a hatása, mert hogy például ezt nem tudják ők sem előrejelezni, vagy nem akarnak belemenni ezzel kapcsolatos találgatásokba. Mi egyébként így makrogazdasági szempontból úgy látjuk, hogy az euró-dollár árfolyam az inkább emelkedni fog és távolodni ettől az egyes szinttől. Ugye elsősorban azért, mert hogy Amerikában már nagyon megközelítettük a kamatemelési ciklusnak a csúcsát.
Nagy Andrást, az Erste elemzőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked, szia!
További szép napot kívánok!